Sziasztok! Újra extra adással jelentkezik a teljes terjedelem itt hétközben. A vendégünk pedig Rádonyi Kristóf, a Digisport kommentátora, akinek fő profilja talán, mondhatjuk már régóta születésed óta a kosárlabda.
Sziasztok! Köszönöm a meghívást. Mondhatjuk, bár azért az utóbbi két év ugye nem úgy alakult a kosárlabda terén nálunk a csatornánál, ahogy azt mi magunk szerettük volna, de ez nem rajtunk múlik, ettől függetlenül igen, azért a kosárlabda az igazi hazai pálya, de viszont ez legalább arra jó volt, hogy így rá tudtak venni egy kis foci közvetítésre, ami meg én szoktam mondani azt, hogy a mi szakmánknak azért így vagy úgy, de az a nagy előnye, hogy bele lehet kóstolni bizonyos dolgokba, egy meghatározott szinten, tehát ha nem a világ legjobb közvetítését kell várni éppen aktuálisan, akkor azt nagyjából bármilyen sportban egy jó kommentátor meg tudja csinálni, úgyhogy a néző ne úgy álljon fel a képernyő elő, hogy úristen, ez mennyire hülye ez a csávó. És neked meg ez azért jó, mert csinálsz valami mást, nem unsz bele. Most a Tibinek, hogyha dobunk két cselgáncsot, akkor biztos, hogy az egekben jár két hónapig. Ez nagyon sok plusz töltetet ad, amikor egy picit kalandozol, bele lehet fáradni abba, hogy mindig csak Premier League, hogy mindig csak kézilabda BL. Tehát, hogy mindegy, hogy mi az esemény, ugyanolyan ez is, mint bármilyen más munkahely. Jó volt, én a kosárlabda közben is szerettem, hogyha volt egy kis tenisz, volt egy kis, nem tudom, bármi. Úgyhogy...
Ja, bocs, én azon gondolkoztam itt, amikor elkezdtük a beszélgetést, azt mondtam is a Domának, hogy vajon intézünk-e a műsor elejére egy olyan felhívást, hogy 12 éven aluliak csak szülői felügyelettel hallgathatják, de moderálod itt magad a közvetítések közben, itt nem kell, csak úgy szólok, úgyhogy egészen nyugodtan mutasd a valódi énedet.
Ja, nem, nincs semmi, tehát, hogy igazándiból mocskos a szám, de Nincsen belőle semmi okosság, hogyha egy picit oda kell figyelnem. Jobb ez így mindenkinek.
Viszont nekem ez pont... A digis élmények közül jó néhány kapcsolódik Krishez, ami ilyen top sírva röhögős sztori, úgyhogy most ezek közül inkább nem mondok el egyet sem, de azért szerintem sokan tudják itt a kollégák, barátok, ismerősök közül, hogy vicces fiú vagy te, Krisi.
Hát... Nem tudom, hogy velem nevetnek az emberek, vagy rajtam, de ez mindig csak az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Én hála Istennek jól érzem magam a bőrömben, úgyhogy szeretek szórakozni, meg szórakoztatni, akár saját magamon is.
Na bocsánat, csak ennyi.
És Florentino Perezzel, vagy Florentino Perezen röhögünk, amikor azt mondja, hogy a kosárlabdában is ott az Euroliga a nemzeti bajnokságok mellett. A Bayern is ezt csinálja, például a kosárlabdában is. A futball más lenne? A kosárlabda esetében nem tüntetnek, és az Euroliga megmentett minket kosárban. Ezt mondta Florentino Perez, és igazából ezért hívtunk, mert rengeteg volt az összehasonlítás, hogy az Euroliga hogyan működik, és hogyan működhetne ahhoz hasonlóan a Superliga fociban. Szóval ezt mondta Florentino Perez, az Euroliga megmentette kosárban az európai top kosárlabdát?
Hogy megmentette, vagy sem, azt nehéz így elmondani, és kijelenteni, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, hogyha nincsen az Euroliga. Ugye ez a 90-es évek végén érezték úgy a nagy csapatok, hogy jó, ebből elég, amit a FIBA művel, és nem jó ez a bajnokcsapatok Európa kupája, azt hiszem Becknek hívták akkor még, és ott volt egy ilyen nagyon érdekes szituáció, voltak nagy csapatok, Maccabi, hogy csak egyet mondjak, akik azért kosárlabdában minden évben sok pénzt elköltenek, és jól is szerepelnek. Ők maradtak a FIBA-nál, az egy Supraliga néven futó viaskodás volt, és ugyanabban az évben a Kinder Bologna, szerintem a Real Madrid is abban a sorozatban volt, a Tau Ceramica, ahol Dávid Kornél játszott, aztán Hanga Ádám is, ugye Baskonia néven, ők pedig az Euroligát preferálták, ami egy teljesen másik szervezet alá tartozott, és az lett az Euroliga, és akkor volt egy olyan év, amikor van Szuproliga győztesünk, azt hiszem a Maccabi nyerte, és van az Euroliga győztesünk, az pedig szerintem a Ginobili féle Bologna. Úgyhogy így vált ketté a két szervezet, és aztán a FIBA elengedte tulajdonképpen a saját sorozatát, mert hogy rögtön azután, az év után azt mondta a többi nagy csapat, akik akkor még szuproligáztak, hogy fú, hát azért inkább legyen ebből Euroliga, lehet, hogy ott azért beszéltek egymással a vezetők, hogy figyelj, itt jobb a baksis, mint nálatok. Természetesen ez azóta rengeteget fejlődött, és hogy mennyit, azt szerintem abból látható, hogy amikor a FIBA kitalálta ezt a bajnokok ligája, ami ugye most fut náluk, két éve talán, két vagy három éve ebben szerepel amúgy a Szombathely csapata, csak hogy ilyen magyar vonatkozást is találjunk. Ők akkor nagyon szerették volna, az Euroliga ugye az övék legyen, tehát visszakerüljön hozzájuk. Azóta, amióta ez elindult, azóta van internetes Euroliga TV, nagyon penge, azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes szolgáltatás. Mi is most itthon a nejemmel, ha tehetjük, és van időnk, ez viszonylag ritkán van, de akkor azért a Euroliga TV-t bekapcsoljuk. Tényleg HD-ban szolgáltatnak, nem brutális összegért. Az esemény és maga a sportág, az pedig a világ második legnézettebb és legtöbbet látogatott fedett pályás eseménye. Ugye az NBA tud ennél jobb számokat, de ez a világ második legjobb kosárlabda bajnoksága, a világ második legnépszerűbb csapatsportágában. Szóval ezt ért el az ULEB, mert hogy ez a szervezet neve, ezt érték el ők itt 20 év alatt. És akkor a FIBA, csak hogy a Superligára is visszakössünk, meg hogy majd az UEFA, meg majd a FIFA majd hogy fogja őket büntetni. Ugye a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség az azt mondta, hogy aki nem engedi el válogatott ablakokra az Euroliga játékosaikat, mert egyébként a csapatok ezt nem teszik meg, van ilyen opciójuk, hogy azt mondják, hogy jó, te most nem mehetsz kosárlabdában, akkor kitiltanak mindenkit. Tehát az adott országot majd nem engedik indulni Európa-bajnokságon, meg világbajnokságon. Ez volt a fenyegetés. Aztán erre a fenyegetés az Euroliga mondta, jó, nem érdekel. Tehát egyáltalán nem érdekel minket, hogy jó, tiltsátok ki. Tehát hogy az, hogy a Panathinaikosznak az érdekeit mi szolgálja, meg a görög kosárlabda érdekeit mi szolgálja, az két teljesen különböző dolog. Szerintem ezt mérte fel rosszul a FIBA annak idején. És azt mondta a PANA egyébként, kicsit cipus elnöke, egy ilyen tényleg egy újgazdag ficsúr, aki nem tudom, tangabugyit tesz a meg nem jelenő olimpiákhoz kispadjára, meg szurkolókkal iszik bárokban, tehát hogy egy ilyen embertől nem várhatod azt, hogy majd nyomsz egy ilyen kamufenyegetést, és akkor ő majd azt mondja, hogy atyaisten, telefostam az összes alsónadrágomat. Egész egyszerűen szerintem rosszul mérik fel ezeket az erőviszonyokat az illetékes szövetségeknek a vezetői kosárlabdában, biztos, hogy ezt megtették, és ebből fakadóan aztán a végén már az lett, hogy akkor elkezdtek könyörögni, hogy a BL győztes, ami ugye FIBA rendezvény, az indulhasson az Euroligába, de hát erre meg nyilván Bertomeuék azt mondták, ott egyébként katalán az elnök, mármint az Euroligában, ő is megéri a pénzét, szóval ő meg azt mondta, hogy te jó, persze, igen, jó, majd meglátjuk. Aztán azóta sem kapott szabadkártyát ugye az Euroligába a BL győztes. Ugye 18 csapat most a felállás, zárt liga, tehát tulajdonképpen amit a Superliga, csak hogy most már tényleg körbeérjünk itt a történelmi visszatekintéssel tekintés után, az alaphelyzet az adott, és a példa, a minta megvan. Viszont más a kiindulási pont. Tehát, hogy a BL meg a kosárbek 1999-ben kontra BL 2021-ben, az olyan, mint hogyha arról kezdenénk el beszélgetni, hogy Fangio 1950-es Forma 1-es autója, Hamilton 2021-es Forma 1-es autója ellen mire lenne képes, és hogy mennyire lenne versenyképes. Tehát, hogy teljesen más a kiindulási alap, és innentől kezdve mondom azt, hogy az öregnek elment az esze, mármint Florentino Pereznek.
Nem, egyébként az a legnagyobb különbség itt a kettő között? Nagyjából egyébként erre azért választottál, hogy itt az UEFA-nak és a FIFA-nak a beágyazottsága, a potenciája, a hatalma, az talán nagyobb, mint a FIBÁé volt.
Tehát, hogy amikor most az Euroligában egy győzelemért azt hiszem 45 ezer eurót kap egy csapat. Most a BL-ben, ha jól emlékszem, akkor a pontért jár 900 ezer. Ugye? Ezt ti tudjátok jobban. Én úgy emlékszem, mint hogyha most ilyen majdnem 3 millió euró járna egy győzelemért a BL-ben. Ez már, tehát hogy ezek űrszámok egymáshoz képest. Az, hogy milyen erős egy szervezet, azt soha nem tudod. A klubok, én értem, teljesen megértem úgy a klubokat, hogy ők még több pénzt szeretnének abból, amit ők termelnek. Ez mindig is így lesz. Mindenki több pénzt szeretne keresni a munkájáért, a munkaadó minél kevesebb pénzért szeretné ugyanazt a szolgáltatást megkapni, és ezen megy mindig a harc, amikor főnök és beosztott vitatkozik, vagy beszélget egymással. Ez ugyanígy van az UEFA esetében is, meg a klubok esetében is. És most azt gondolták Perezék, hogy jó, most megvan az az alap, hogy akkor mi ebből kilépjünk, és irtozatos pénzeket keressünk. Mert hogy szüksége van ezekre a pénzekre a kluboknak, mert elég komoly adósságokat görgetnek maguk előtt. Akik bent maradtak, ilyen utolsó utáni pillanatig, ők vannak a legnagyobb bajban. De biztos amúgy, hogy erősebb és nagyobb befolyásra bíró szervezet az UEFA meg a FIFA, mint amilyen a FIBA. Tehát, hogy maga az elvállás is ezt mutatja szerintem, hogy komolyabb csibészek ülnek az UEFA meg a FIFA vezetőségében, mint amilyenek a FIBÁéban, de hogy most pontosan mennyi a különbség, azt innen kívülről úgy, hogy nem vagy benne, azt szerintem nagyon nehéz megmondani.
Én egy másik dologban látom itt a nagy különbséget, és ez nem feltétlenül ott a közvetlenül a sportág vezetésében keresendő, sokkal inkább a társadalmi beágyazottságban, a szurkolói identitásban, tehát hiába van a Panathinaikosznak meg az Olympiakosznak x ezres fanatikus, elkötelezett tábora, egyszerűen abból nem lehet politikai ügy, hogy kosárlabdában egyes csapatok szeretnének különválni. Amíg fociban ez egy belső dolog, tehát csak az FIFA és az UEFA szólt bele, addig szerintem még rendben lennénk, de onnantól kezdve, hogy a szurkolók is felszólaltak, és ezáltal a politikusok is belefolytak az egészbe, onnantól kezdve már borzasztó nehéz dolga volt akár Pereznek, akár az egész ligának, hogy fennmaradjon. Tehát a kosárlabdában én azt hiszem, hogy nem lehetne akkora ez az ügy, hogy politikai ügy legyen belőle, hogy vajon Európai Szuperliga van, vagy Euroliga van, vagy pedig a FIBA irányított mindent.
Ezzel én azt gondolom, hogy nem lehet vitatkozni. Tehát, hogy úgy a második legnépszerűbb csapatsport a kosárlabda a világon, hogy mennyien űzik, illetve hogy mennyien nézik. Viszont a 18-20-22 ezeres helyi nézőszámot azt soha nem fogod tudni összevetni a 80-100 ezeres nézőszámmal. Arról nem beszélve, hogy amennyivel le van maradva a második helyen az elsőtől a kosárlabda, annyival több embert érdekel nyilvánvalóan a labdarúgás. Itt talán Cantona mondta azt, hogy ez volt a legnagyobb probléma, hogy a szurkolókat a kutya nem kérdezte meg, hogy egyébként nektek van kedvetek ahhoz, hogy nem tudom, a Milánnal játszon az Arsenal, meg a legyen egy ilyen liga, és szerintem egy picit, mintha ez az egy év, ez elfeledtette volna a vezetőkkel azt, hogy ők azért valahol mégiscsak a szurkolókért vannak. Tehát bármennyire is hülye hangzik, 2021-ben, ahol minden a pénz körül forog, és a bevételek javarészét a legtöbb klubnál azért nem a szurkolók hozzák, de, de valahol meg mégis, mert a tévé elé, aki leül, az ugyanúgy bevételt generál, és itt egy picit elkalkulálták magukat. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a picit, ez talán költői túlzás, vagy alálövés a részemről. Szerintem ők nem számítottak arra, hogy itt majd ekkora háborgás és hőbörgés lesz. Tehát ez bizonyos, hogy nem volt közvéleménykutatás ezzel kapcsolatban, mert egyébként, ha csak körbe kérdeztek volna, mindenki tudta, hogy ez majd, tehát hogy ez így tervben van, ez azért nem most robbant ki, hogy a nagy klubok szeretnének egy ilyen Európai Uniót. Hanem erről azért én úgy emlékszem, hogy hát nem tudom, Tibi, te jobban benne vagy, de egy jó 10 éve már így lehet azért erről olvasgatni, hogy fú, ez majd jó lenne, ha lenne. Ugye például az Arsenal szerintem ezért maradt benne a kalapban, mert hogy 10 éve még tényezők voltak Európában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy komoly mellékkalkulálás tör. Az Excel táblában valami nem stimmelt.
Hát az Arsenal azért maradt benne, mert bennük több a kereskedelmi potenciál, tehát több Arsenal szurkoló van a világon, és többen nézik meg az Arsenal meccsét, mint lehet, hogy most jobban áll a West Ham, de a West Hamnek nincsen annyi szurkolója a világon, mint amennyi az Arsenalnak.
Ugyanez a Milánnal is a kapcsolatban, és a tényező, ugye, hogy egy 7-szeres bajnokok ligája győztes, az nyilván nem maradhat ki egy ilyen számításból. Egyébként szerintem azzal a 10 évvel lőttél rá, tehát hogy ott minimum 20-25-ről beszélünk, ami már a konkrét szerveződést illeti. Ugye itt pont Domával beszéltük, hogy 2018-ban már ez a jelenlegi tervezet megjelent, tehát annak az alapjai már megjelentek itt hasonló klubok részéről, mint akik most is ennek az egésznek szereplői és részesei voltak. Ami egyébként ott ebben rokonvonás, az, hogy a Bayern München akkor és most is húzódozott, és most is egy ilyen körül.
Igen, bocs Tibi, ott annyi volt még az érdekesség, tehát hogy maradjunk annál, hogy a foci és a kosár között mennyi a kapocs, hogy akkoriban éppen 16 csapattal tervezték ezt az Európai Szuperligát, úgyhogy 11 állandó tag van, és 5 pedig cserélődik. Ami akkor éppen pontosan megfelelt az Euroligának ugye a rendszerének, ami ugye 2015 és 17 között volt az elképesztő meccs a FIBA és az Euroliga között, ahol a FIBA szerette volna visszaszerezni ezt a befolyást, vagy azt, hogy ők irányítsák. Sőt, egyébként most idén februárban a FIBA görög főtitkára, Andreas Zakklis találkozott Čeferinnel, és az európai modell és az ilyen nyílt rendszer megőrzéséről tárgyaltak. És ők is beszélgettek. Viszont az egyik legfőbb érvet még hadd hozzam be, talán a múltkori podcastben is mondtam, hogy Guardiola úgy fogalmazta meg ezt az egészet, hogy mi értelme úgy játszani, hogyha nem eshetsz ki, és nincsen következménye a vereségnek egy bajnokságban. Ez a kosárlabdában hogy van? Az üzlet, és kiöli a versenyt a kosárlabdából?
Azért, akinek ugye fix licensze van, ugye most még mindig 11, bocsánat, nem, most már lehet, hogy 13 csapat van, de 11 az A-licenses, akik, ha nem is örökké, de hogy mindig hosszabb ideig kapják meg az indulási jogot. Ebben benne van például a Žalgiris Kaunas, akik azért hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudták ugyanazt a szintet hozni, mint mondjuk a 90-es évek vége felé, ahol azért ők még nyertek egy Euroligát, talán éppen 99-ben. És ez véleményes, hogy ki mit szeretne. Tehát ez szurkolója válogatja kosárlabdában szerintem, hogy őt inkább az érdekli, hogy akkor bucira verjük az éppen hulladék, nagyon trágya Žalgirist, vagy valakit, aki abban az adott évben jó. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt nincs olyasmi, hogy egy jó csapat az nagyon sokáig rossz. Tehát, hogy a Real Madrid az mindig képvisel egy bizonyos szintet, bármennyire is utálja őket a kosárlabda barátok java. Tehát, hogy tegnap 12 pontról fordítottak egy 16-0-ás rohanással a végén. Ilyet csak tényleg sztárcsapatok tudnak. És én azt hiszem, hogy a kosárlabdában ez, hogy nincsen kiesés, ez nem számít, mert a nagy csapatok mindig jók lesznek. most a Barca ebben az évben beleölt hangáék felépítésébe egy megmagyarázhatatlan összeget kosárlabda szinten. Tehát, hogy az már-már NBA szintű keret az a Barca. És még ugye fizetési sapka alá még bőven beférne még két olyan ember, akivel valószínűleg az NBA-ben is azért komoly tényezők lennének. Ehhez képest itt bukdácsoltak, estekkeltek a Zenit ellen, most éppen vezetnek a negyed döntőben, de ott van a Hinki, aki ugye egy ilyen felpumpált brigád 2000 valamikor alakultak, ők meg idén 4 meccset nyertek. De azzal meg tudod úgy vagy, hogy jó, akkor idén nem nézek Hinki meccset. Vagy hogyha azt akarom nézni, hogy ez a kretén sved, nem tudom, éppen földbe döngölik, meg nem megy neki, akkor azt megnézek egy Hinki meccset. De hogy egy meccs elég. Ez olyan, mint amikor, mint volt, nem tudom, most nem akarok az Arsenalba rugdosni, de az Arsenal most egyébként nagyjából ilyen az elmúlt években, hogy így tényleg azért nézed meg őket, hogy az Arsenal szurkoló haverjaidnak tud mondani, hogy úristen, mennyire szarok vagytok. De hogy én egyébként Fulham szurkoló vagyok, én a Premier League-es éveket nem annyira szeretem, a Championship az a mi felségterületünk, Mitrovicsal, meg a többi bénával. Ott jók vagyunk, azt élvezettel nézed, amikor a másodosztályt dominálod. Az, hogy most itt a PL-ben, nem tudom, elbuksz 25 pontot úgy, hogy azt akár meg is nyerheted volna, az más. Tehát, hogy szerintem a nézői kultúra más a kosárlabdában, és ez a legfontosabb. Nem tudom amúgy, hogy erről fotballszurkolókat kell megkérdezni, hogy mondjuk érdekli-e őket az, hogy a Real Madrid a Copenhagent megveri mondjuk 6-0-ra. Hogy abban van-e kihívás? A Barcelona drukkerek biztos imádják, mert ugye az ő sztárjuk, az az Alaves, a Hetafe, meg az Elche ellen szeret triplázni, meg quattrókat rúgni, meg a Bayer Leverkusennek ötöt vágni, és akkor megvan a statisztika. Tehát, hogy aztán eltűnik a PSG ellen, amikor be kell rúgni a büntetőt. Tehát, hogy nem tudom, hogy a foci drukkerekkel ez amúgy alapvetően hogy van, hogy ők mit preferálnak, de lehet, hogy itt is ugye embere válogatja. Az, hogy most nincs kieső, az NBA-ben sincs kieső, mégis nézik, az NFL-ben sincs kieső, mégis nézik. Tehát, hogy ez egy olyan érv, ami a kiírástól függ. Tehát, hogy ha elindulsz egy bajnokságban, és tudod, hogy nem tudom, két kieső van, meg egy osztályozós hely, akkor ha osztályozós helyen vagy, akkor azt el kell fogadnod. Ha a kieső helyen van, akkor meg nem mondhatod azt, hogy de hát neki meg osztályozó jut. Tehát, hogy szerintem ez abszolút csak annyi, hogy majd azt fogják mondani a szezon elején, hogyha tényleg lesz ilyen szuperliga, vagy nevezzék ezt bárminek, hogy figyelj, akkor most nincs kieső. Jó, és akkor ennek megfelelően játszunk, és akkor mindenki súlyozhat szezon közben, hogy akkor nem tudom, most már nincs esélyünk odaérni az első 8-ba, akkor elengedjük az Euroligát, és akkor meg a Superligát, és akkor majd a bajnokságra koncentrálunk.
Mondta az Olimpiákhoz, ezt még azért nem hoztuk fel témaként, hogy eredetileg úgy volt, hogy a bajnokságban is teljesíteni kell valamit, de például az Olimpiákhoz arra egy jó példa, hogy nem kell a hazai bajnokságban játszani ahhoz, hogy te játsz az Euroligában. Tehát gyakorlatilag az Euroliga afelé tendál talán, hogy a saját lábán álljon meg, és szeretne, ahogy hokiban egyébként a KHL az NHL-re hasonlítani, úgy talán az Euroligának is ez a cél, hogy minél közelebb kerüljünk az NBA rendszeréhez, nem?
Nem tudod szerintem kivenni a spanyolokat a spanyol bajnokságból, a CSKA Moszkva azért szereti bucira verni az orosz ellenfeleket, hogy mindenki érezze, hogy ki a Jampi a Szovjetunióban. Tehát, hogy ezek ilyen történelmi dolgok, amiket nem tudsz kivenni. A Bayern nyilván most élvezi, hogy Németországban, nem tudom, negyed osztályból indulva néhány év alatt komoly összegből eljutottak odáig, ahol most tartanak, találtak egy jó edzőt. Ő nekik még azért a német bajnoki cím az számít. Az olaszoknál szintén azért a tradíció, mint olyan az egyetemes sportnak a szerves része. Tehát az Olimpiákhoz helyzete az teljesen speciális. Ugye görögök, kicsit bolondok, kávézni szeretnek, meg bulizni, meg egyébként szurkolni, ezt nagyon szeretik. a meló az, amit igyekeznek ugye ők kerülni. Mindig szoktam mondani görög barátoknak, hogyha így dolgoznának, mint ahogy szurkolnak, meg mint amilyen hevesen tudnak rajongani valamiért, akkor valószínűleg, hogy ők lennének az Európai Unió ászai. És ott annyi történt, hogy valamikor egyszer egy Panolimpiakos kupa döntő volt talán, és nem tetszett az ítélet. Tehát a játékvezetői ítéletektől teljesen kivoltak, kivideózták, nem tudom, elküldték a görög szövetségnek, és a görög szövetség mondta, hogy nem, ez így rendben volt. Nyilván a szövetség ilyenkor most mit tud mondani? Tehát, hogy jó, majd négy fal között természetesen megkapják a játékvezetők, meg lehet, hogy majd nem küldik Olimpiakos meccsre, és akkor ment ez, hogy kiválogat, milyen bírót, meg hova, meg nem tudom, és akkor ebből az lett, hogy jó, ezt mi nem csináljuk, levonultak a pályáról, és akkor 20-0 a Panáé lett minden, a bajnoki döntő is. És akkor ők mondták, hogy jó, hát nekünk ott az Euroliga, a kutyát nem érdekli az, hogy most a Promitász, meg a nem tudom ki ellen, mik egy Ikonikosz, meg ilyen csapatok vannak a görög bajnokságban. Azt hiszem 9 vagy 10 aténi klub van. És akkor ők azt mondták, hogy jó, akkor az ifiket elindítjuk a görög bajnokságban. Azokat visszasorolták ugye a 0-20-ok miatt a másodosztályba, és akkor kialakult ez a faramúci helyzet, amivel lehet most ugyan példálozni, de azért ez nagyon görög. Tehát, hogy ezt nem tud elképzelni mondjuk egy Real Madriddal. Tehát, hogy őket a presztízs ilyen szinten nem érdekli, mert a szurkolói bázisuk megvan. És ugyanúgy ki lehet menni a Pana ellen két Euroliga meccsre, ugyanúgy lehet háborogni, hőzöngeni, lehet a kikötőben meg a belvárosban anyázni egymást. Úgyhogy abszolút speciális a görög helyzet. Én azt nem látom amúgy, hogy a bajnokságokat elengedjék. Hát most gondolj bele, hogy azért a Premier League-gel behatóan foglalkoztak szerintem, akár azt is mondtam, hogy hétről hétre. Azoktól a bevételektől elesnél. Most gondolj bele, mennyi pénzt kap a görög televíziós társaságtól az Olimpiákhoz a görög kosárlabda bajnokságért. Tehát, hogy mindig a szinteket kell szerintem figyelni, és itt hibázott szerintem Perez, mert ez jól hangzik. Tehát, hogy azt mondod, hogy persze működik a kosárlabda Euroligában, és egy foci rajongó szerinted tudja, hogy a kosárlabda Euroliga hogyan működik? Pont fogalma nincs róla, nem is érdekli, és szerintem még Perez nyilatkozott erre is, csak azt mondta, hogy ja, persze, jó van. Tehát, hogy aki nem ilyen utánajárós, és ilyen Google-őrült, hogy jó, akkor most megnézem, hogy ez hogy működik, és az ott mit csinálnak, és ott milyen csapatok vannak. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez reális érv lehessen, vagy lehetett bármikor.
De akkor pont ez az, hogy a történelmi beágyazottság azért itt is számít valamit, tehát az, hogy hogyan számít. Volt régen. Viszont mivel üzleti az egész, azt néztem, hogy 15-16-ban, tehát a 2015-16-os szezonban 28 millió eurós volt a reklámbevétel, 15-16-ban még egyszer, és ez 20-21-re a 28 millió euróról 70 millió euróra emelkedett. Tehát azért szerintem van az a gazdasági különbség, amikor már megfontolják a csapatok, hogy kellene nekik az Euroliga. Tibi, vonjunk valami végkövetkeztetést, tehát hogy akkor, amit Perez kérdezett, a futball más-e, mint a kosárlabda? Hogyha más, akkor miben más az Euroliga, mint az Európai Szuperliga?
Hát szerintem ebben is érdekes az, amit Krisi mondott az elején, hogy elkezdtél focit közvetíteni kicsit gyakrabban, és Pereznek azért volt a nyilatkozatának egy másik része, amit szerintem érdemes kiemelni. Itt a fiatalok nem képesek 90 percen keresztül a tévére tapadva végignézni egy meccset, új szabályok kellenek. Talán egyébként itt a kosárlabda, amiről azért azt mondják, hogy sokkal inkább a 21. század sportja, mint a labdarúgás. Ugye ezt a jégkorongra szokták általában még mondani. Szóval ott ugyanúgy, mint ahogyan itt az Olimpiákhoz kapcsán beszéltetek erről a beágyazottságról, aztán ugyanúgy kicsit könnyebben átmegy a szűrőn, mint a labdarúgásban, ahol a hagyománytisztelet például a szabályrendszert illetően talán még erősebb, mint itt akár a strukturális berendezkedés nézve.
Hát tudod, ez megint olyan, hogy és hogy nyúlsz bele? Tehát, hogy
Hát belenyúltak azért most az elmúlt években párszor a VR bevezetésével. Vagy,
az, jó, az egy jó sikerült történet egyébként. Ha van sikersztori a labdarúgásban, akkor az megint egy ilyen, az kicsit olyan, mint a Superliga, ez a jó, bevezettük, jó, és akkor mi alapján? Aha, jó, úgy jó lesz. Aha, nem, úristen, ez nézted.
Igen, és akkor az kész, négyszer meg, igen, négyszer megváltoztatjuk hát a kezelés szabályát, meg minden.
Az amerikai minta az azért jó, mert ott tudod, ott rá van írva a mikrohullámos ütőre, és ne tedd bele a macskát, mert egyszer valaki beletette, és jó, beperelte őket, és nem értette, hogy miért, és pénzt nyert. Tehát, ha nem írod le egészen pontosan, nagyon exakt módon azt, hogy mi a kezezés, akkor onnantól kezdve ez megint egy teljesen szubjektív dolog lesz. Ráadásul most a hétvége sztoria, ez a lassítva visszanézős, piros lapos, az mindig olyan rosszul fog kinézni. Tehát annál rosszabbul semmi nem néz ki, mint amikor centire lassítják, még várod, jó, igen, oda fog érni a láb. Aha, jó. Élőben mit mondtál volna? Semmit nem mondtál rá, jó, oké.
Hülye
helyre lépett a védő, aki próbált blokkolni. Bum. Ugyanez volt és persze piros lap lett a vége. Ugyanez volt a Chelsea Fulham meccsen, amikor Robinson kiállították, fú, lassítva nagyon rosszul nézett ki, itton még a nejem is mondta, hogy pedig ő ritkán szokott kommentelni, főleg ilyen eseményeken, de hogy tehát, hogy az a baj, hogy nincs meghatározva az, hogy mi alapján megy a VAR. És nem hogy gyorsított volna, hanem nyilvánvalóan ez lassít. Még akkor is, hogyha egyébként igazságosabbá teszi, de hát Ez évek melója lesz, hogy ezt mindenki elfogadja, hogy jó, akkor most egy picit pihenünk, iszunk egy sört. Amerikában jó,
Bocsánat, azt akartam mondani, ennek nincsen kultúrája, tehát hogyha most azt mondanád, hogy a videóbírós visszanézések idejére betehetnének reklámot a tévés társaságok, hát az azonnal kiverni a biztosítékot. De ugyanígy egyébként az összes olyan elképzelés, ami ezzel kapcsolatban megszületett, legyen-e támadó idő, legyen-e kevesebb játékos, a pálya méretein változtassunk-e. Nagyon sok felé el lehetne itt menni, meg nagyon sok dologban el lehetne gondolkozni, csak ugye az, amit egyébként az angolok hoznak föl legfőbb érként, meg amit fölhoztak egyébként hosszú éveken keresztül, például a videóbíró ellen, hogy akkor már nem lenne ez a, nem tudom, láttátok ezt a Netflix sorozatot, ezt a Foci mindenkié címűt, tehát akkor nem lenne az, hogy az utolsó végeken is azt a játékot játsszák, amit egyébként a legnagyobb stadionokban is láthat. Holott egyébként ez már elmozdult egy másik irányba.
Hátja.
Ez a legjobb válasz, ez a hátja. Tehát, hogy igen, ugye van ez a romantikus megközelítés, hogy a labdarúgás azért népszerű, mert hogy mindenhol ugyanolyan. De szerintem emögé bebújni az valahol gyávaság. Az én olvasatomban. Tehát, hogy vannak olyan...
Azt mondom, hogy nagyon sok egyéb sportágban megvan ez a romantika. Tehát csak azért, hogy ne csak itt a labdarúgásról beszéljünk, hanem nyissuk ki ezt az egész kontextust. A maratoni futó, vagy a kerékpáros, aki letekeri a Tour de France távját, vagy mondjuk lefutja a maraton, az ugyanazt csinálja, mint amit te csinálsz amatőrként, ugyanabban a szabályrendszerben, miközben elfogadod azt, hogy ő minimum kétszer olyan gyorsan teljesíti azt a távot, mint te. A labdarúgásban is alapvetően ez a különbség, hogy sokkal többet futnak, sokkal gyorsabban, több sprinttel, ügyesebben kezelik a labdát, nem erről van szó?
De igen, de én azt gondolom, hogy a szabályváltozat, tehát hogy lehetne úgy szabályt változtatni, hogy ez a megye kettőben is működjön. Én szerintem. Tehát, hogy viszont a szabályváltozás lehet, hogy a megye kettőben nem jelentene semmit, de a csúcsfutball világában ott viszont komoly pörgést, meg komoly változást.
Na, de akkor mondj konkrétumot ezzel kapcsolatban.
Én nagyon hiszek az egyel kevesebb mezőnyjátékosban. Pályát nagyobbítani futballban véleményes. Tehát, hogy nem minden stadion lesz alkalmas arra, hogy még 5 méter, még 10 méter. A nagy csapatok meg tudják csinálni. De egy embert azt le tudsz venni a megye kettőben, és egyébként a tempón semmit nem fog változtatni. Tök mindegy. A csúcsfutballnál viszont, ha két jó csapat találkozik, és leveszel egy embert valakitől, az mindig zseni meccs lesz. Tehát, hogy így vagy úgy, de abból alakul valami extra, mert picit több a hely. És az ennyivel több hely a mínusz egy játékos révén, az szerintem nagyon sokat jelenteni, és ne felejtjük el, hogy ugyanolyan pályán játszanak most, mint Derék Puskás öcsiek játszottak. Viszont a futó teljesítmény, a fizikum, tehát hogy minden meg van változtatva, én szerintem a 9 mezőnyjátékos egy kapus, vagy felelem lehet 10 mezőnyjátékos is, hogyha valaki azt gondolja, hogy majd ilyen dán kézilabdásban, majd ilyen vészkapussal dolgozik. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez lehetne az egyik. Ugye van Wengernek a leszszabályos okossága, ez a ha érvényes felületed, tehát gólszerzésre alkalmas testrészed van egy vonalban még a védő bármely testrészével, hogy akkor az hozhatna nagy változásokat. Hozhatna, de az ilyen végeláthatatlan varozás lenne, szerintem.
Így van, mert ezt élőben megítélni nem lehet, az gyakorlatilag tényleg csak itt a videós visszajelzésekre.
Hát, ugye a leszszabálynak a legnagyobb problémája alapvetően ez, hogy azért nem kaméleon a partjelző. Tehát, hogy egyszerre kellene nézni akár 50-60 métert is, tehát abszolút
ez nem igaz egyébként, szerintem ez a hülyeség. Azért nem, mert ha ott vagy lenne a pályán, akkor hogyha nagyon távol jön a labda, annak hallod a puffanását. Tehát azt be
igen,
tudod mérni.
De a hallod a puffanását, meg a lát, tehát hogy érted? A puffanás, meg amit látsz, az nem ugyanaz, de és 80 ezer ember között hallod a puffanását?
Hogy ne hallanád?
Hogy ne hallanád? Hát ha valamit hallasz, úgy, hogy közben az anyádat szidják tőled, azért, mert nem tudom, hogy Putadi Madreznak a hátad mögött, úgy, hogy 20 ezeren. Tehát, hogy na mindegy, de lényeg, hogy én nagyon hiszek az egy mínusz egy mezőnyjátékosban. Vannak ilyen őrült ötleteim is, hogy az elején a pénzfeldobás az nem az lenne, tudod, hogy ki kezd, hanem az, hogy kitől veszünk le egy játékost. Tehát nekem ilyen extrém ötleteim is vannak, hogy akkor legyen tétje annak is, és arra, ami a legjobb lenne benne, hogy lehetne rá fogadni.
Hát az a baj, hogyha téged bíznának meg ezzel, akkor tényleg gélik futbolt csinálnál a fociból.
Persze. Hát csak és kizárólag. Abszolút. Nem, de nem a mindenkitől egy ember az egy komoly ötlet, de mondom, vannak ilyen teljesen elmerodjant ötleteim is.
Hát ha az UEFA múlik, akkor 20 év múlva átgondolják.
Ja, persze.
Még 20 év múlva majd lehet, hogy be is vezetik. Hát akkor legyen az a végkövetkeztetésünk, vagy a végszó, hogy az Euróliga elindult ebbe az irányba, vagy az európai kosárlabda, az európai foci meg marad ugyanazon az egyenes vonalon, hogy ki lesz a sikeresebb, azt majd meglátjuk, és akkor 15 év múlva megint leülünk, és megbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt 15 évben. Köszönjük szépen, Kristóf, remélem, hogy még találkozunk itt a teljes terjedelemben. Köszönjük a meghallgatást is. Sziasztok!